Istenek igéjét Pál apostolnak rómaiakhoz írott leveléből a 12. részből fogom olvasni az első 16 verset. Az Isten irgalmára kérek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát köztetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Menj, Atyán, köszönjük néked Pál apostolnak ezeket a intő és buzdító szavait, amelyekkel az életünknek a gyakorlati oldalát akarja te hozzád kötni, hogy ítéljük meg, mi az, ami előtted kedves, tökéletes, jó, és ahhoz adjuk önmagunkat. Segíts ebben a sok mindenben, amit fel volt sorolva, megállunk és hűségeseknek lennünk az egymással való szeretet kapcsolatunkban, egymásnak a befogadásában, tiszteletében, szeretettel való gondoskodásban, a szolgálatban. Kérünk téged, hogy a mai igehirdetés által, mennyei Atyán, képítsd bennünk mindezeket, hogy maga a te gyülekezeted, ez a közösség épüljön a te igéd által. Kérünk, hogy te áld meg Montit, igédnek hirdetőjét, a te szent lelkeddel, és mindannyiunkat, akik hallgatjuk a te szavadat, hogy azt befogadjuk, és gyümölcsöt is teremjen mindaz, amit a szívünkbe helyezel. Kérünk, hogy legyen áldásul a mai igehirdetés egyénenként és gyülekezet szintjén is a te dicsőségedre. Amen.
Péntek este Csepe Andrea itt volt, aki missionárosként szolgál Dél-Ázsiában, és tartott egy beszámoló az ő életéről, az ő szolgálatáról, és valahogyan, amikor gondolkoztam arról a két vers, amivel fogunk foglalkozni ma délelőtt, valahogyan én azt láttam, hogy az ő életében, az ő gyakorlatában valóban ez a két vers érvényes. És úgy tűnt az ő beszámolóból, az ő bizonságtételből, hogy ő megérti azt, amit Isten remélem fog kommunikálni felénk ma délelőtt ebből az igéből. Amikor kezdtem készülni erre a Varsinapra, az egyik dolog, amit került a kezembe, egy kis információt, egy igehirdetőről, aki Angliában szolgált a múlt században, a neve Martin Lloyd-Jones. A neve nem a lényeg, de az volt az érdekes, hogy egyszer ő tartott egy sorozat a római levélről. Egy betegség miatt sohasem fejezte be a sorozatot. A 16. rész kimaradt abból a sorozatból legalább éler tanításban. De ami érdekes volt nekem, amikor néztem a Martin Lloyd-Jones sorozat a római levélről, az, hogy milyen hosszú volt. Az első 11 fejezet a római levélben Martin Lloyd-Jones úgy mondom, hogy kb. 5 év tartott, hogy végig tudta menni. Azon én inkább 6 év. 296 Isten tisztelet. A Róma első 11 fejezetből. És utána jött a 12. rész. És a 12. rész, amivel mi fogom foglalkozni ma délelőtt, és remélem fogom befejezni egy órán belül, de a 12. rész az első két vers, ő 10 alkalmat tartott. Erről a két versről. És nem hallgattam végig mind a 10-et, de a felvételek lehet hallani az interneten. Én csak 3 a 10-ből hallottam. De miután hallottam a 3, akkor esetleg azt tudtam volna együtt érteni vele, abba, hogy könnyen lehetne 10 igéhirdetés ebből a két versből. Ha nézünk mindent, amit Paul akart kommunikálni. Az egyik, amit a Martin Lloyd-Jones mondott, az egyikben azt, hogy amikor Paul írt egy levelet, ez egy összefoglaló. Ő próbálta összetömöríteni egy rövid levélben nagyon sok információt. És ő azt mondta, hogy mint igehirdető, az ő feladata nem főleg összefoglalni azt egy rövidebb mondani valóban, hanem az ő feladata, mint igehirdető, kivenni abból az üzenetből az összeset. És akkor azért mondta, hogy neki olyan sok idő kellett, hogy végig menjen ezen, mert minden szó, amit a Paul használt ebben a levélben, van valami mögötte. Én nem fogok 296 predikációt tartani az első 11 fejezetről. Én egy 10 perc alatt most fogok összefoglalni azt az első 11 fejezet, mert azt kell látni, hogy a Róma levélben az első 11 fejezet az a teológia rész. Abban a részben lényegében Paul ad nekünk nem egy teljes rendszeres teológia minden témáról, de mégis egy rendszeres teológia. Amiben ő foglalkozik azzal, hogy kicsoda az ember, hogyan üdvözül valakit, és utána az ember, aki már keresztény, mivel rendelkezik azzal, hogy tud élni a keresztény életet. És utána a 12. fejezettől a fejezet végeig van egy fordulat, amikor ő kezd beszélni a gyakorlati dolgokról. És ő azt mondja, hogyha ezek az igazságok igaz, amit olvasunk az első 11 fejezetben, akkor jön egy gyakorlati oldal. És azonban a gyakorlati oldal az, hogy mi, akik már keresztények vagyunk, hogyan éljünk a keresztény életet. Az útmutatást ad nekünk. De ha mi kezdenünk a 12. fejezettel, és nincs az alap, akkor nem fogom megérteni a Paul üzenete. Az első 3 fejezetben, a római levélben Paul beszél róluk. És a lényeg, amit Paul mond az emberről, az, hogy minden ember bűnös. Mint lelki pastor, én nem tudok kiállni itt a szószéken, és mondani azt, hogy én jobb vagyok, mint ti. Nem. Én ugyanabban a helyzetben voltam, mint mindenki, aki itt van. Mi kezdtünk az életünk bűnben. És mi azt olvasunk itt az első három fejezetben, hogy kivétel nélkül minden ember bűnös. És látjunk, hogy mi a bűn következménye, látjunk, hogy az egyik értelemben a mi helyzetünk reménytelen. Mert mi nem tudunk megoldani a saját erőnkból ez a bűn probléma. És utána jön a negyedik és az ötödik rész, amikor Paul mondja, hogy mi az Isten megoldása. És ő azt mondja, a megoldás Jézus Krisztus. A megoldás az, hogy Jézus Krisztus meghalt minden emberért, amikor mi még bűnösök voltunk. Jézus nem halt meg, értünk, mert ő látott valaki közünk, hogy azt mondja, hú, ez egy olyan nagyszerű ember. Ez egy olyan jó életet él, hogy én szeretnék segíteni őt. Nem, ő annak ellenére, hogy mi nem jó életet éltünk, annak ellenére, hogy mi nem mentünk abban az irányba, amit kellett volna menni, ő azt mondja, hogy én annyira szeretem téged, hogy én kész vagyok adni az én életemet. Ez az üzenet, ez az evangélium. Az, hogy Isten szeret, és Isten kegyelemből ő meghalt, helyetted, érted a kereszt van. És utána a hatodik résztől a nyolcadik részben az, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább, és van két olyan dolog, amivel foglalkozik a hatodik és hetedik részben, mert van két szélsőség. És újból látjunk a mi életünkben a problémák, hogy nagyon sok területben vannak szélsőségek. És az egyik értelemben az, hogy nagyon könnyű élni ezek a dolgokkal. Az egyik szélsőség, amivel ő foglalkozott a Róma 6-ban, az, hogy most már hívő vagyok, most már mindegy, hogy én hogyan élek. Most már az, hogy én hívő vagyok, én bármit tudok csinálni. És a Paul válasza ott a Róma 6-ban az, hogy szó sincs róla. Szó sincs róla. Ő azt mondja, hogy most hogy nem mindegy, hogy hogyan élsz. Hanem az Isten elvárása az, hogy te egy új teremtés vagy benne, akkor másképpen fogsz élni. Utána tovább menjünk a hetedik részre, és látjuk a másik szélsőség, egy kicsit, ahol bejön az a törvénykezés, hogy az ember azt mondja, jó, akkor én úgy élem a hívő életet, hogy én próbálok minden áron, minden törvényt betartani, és megint van egy probléma. Egy másik szélsőség. És a mi feladatunk találni a megfelelő út a kettő között. És a megfelelő út a kettő között mindig nehezebb. Ha az ember ragad az egyik szélsőség, vagy a másik szélsőségben, nagyon könnyű. Mert nem kell küzdködni azok a szürke kérdésekkel, de majd egy más helyzetben fogunk látni, hogy milyen feszültség okoz ez. Szóval van az egyik szélsőség az, hogy bármit csináljunk, van a másik szélsőség az, hogy törvénykezők vagyunk, és utána van egy harmadik megoldás, amit látjunk a Róma 8-ban, hogy az Isten lelke bennünk lakik. És az Isten lelke, aki bennünk lakik, az a lelke, aki ad nekünk a képességet mint hívő emberek, hogy mi tudunk élni a hívő életet. Olvastam egy érdekes példát a héten, nem hoztam magammal egy teljes gépet, de gondolom az ember tudja, hogy ez micsoda. Ez egy lánc, amit az ember tesz egy láncfűrészre. És olvastam egy történet, hogy egy férfi bement egy ilyen barkácsboltba, és mondta az eladónak, hogy kell valami nagyon jó fűrész neki, mert nagyon sok fát kell vágni, és akkor az eladó adta neki egy láncfűrészet, vagy eladta neki. És ő azt mondja, hogy ezzel a láncfűrészel, ez egy nagyon jó fűrész, ezzel a géppel egy nap alatt tudsz összevágni 10 köbméter anyagot. És akkor a férfi megvette, és egy-két nap múlva visszament a boltba, és azt mondta az eladónak, hogy valami probléma van ezzel a fűrészsel, amit te eladtad nekem. Én ezzel a géppel én csak 2 köbméter tudtam vágni egy nap alatt. Mi a probléma? És a eladó azt mondja, hogy add ide ezt a gépet. Az eladó fogta a gépet, húzta a zsinort, hogy induljon, és aki megvette a gépet, oda nézett, mi az az nagyon erős hang? Értetek, miről van szó? Ő vette ezt a láncfűrészt, de ő úgy használta, mint bármelyik más fűrészt. Milyen nevetséges az? De én azt látom, hogy nagyon gyakran ez előfordul a mi életünkben. Mi úgy próbáljunk élni, mint egy láncfűrész, ami nem használ az üzemanyag, ami benne van. Mi csak a saját erőnkből próbáljunk valamit csinálni. És amikor mi azt csináljunk, azt mondom, hogy az egy szenvedés. De egészen más, ha mi használjunk azt, amivel mi rendelkezünk. Az Isten lelke benne lakik minden hívő életében. Paul erről beszél a Róma 8-ban. Ő azt mondja, hogy ha nincs benned az Isten lelke, az élet sincs benned. Teljesen reménytelen, ha valaki próbál élni a keresztény életet Isten erője nélkül. Hányszor látom azt, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó a keresztény elkölcs. És akkor ő próbál élni az ő élete a keresztény elkölcs szerint. És vannak sok ember, aki nagyon jó életet él. Anélkül, hogy ő egy hívő ember. Nem szabad, hogy mi belemessünk abba a hívába, hogy mi, mint keresztény, mi jobb vagyunk, mint ők. Van nagyon sok olyan hitetlen ember, aki egy példamutató élet ad, él sok mindenben. De még mindig hiányzik az ő életeből, amivel mi rendelkezünk. Van egy sokkal nagyobb lehetőség nekünk. Mert mi nem vagyok olyan, mint egy kézifűrész. Egészen más lehetőség áll előttünk. És itt, ahogyan érkezünk a 12. részre, Paul beszél arról, hogy mi az, amit ő vár tőlünk. Mi az, amit Isten vár tőlünk. Úgy kezdi, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát, titeket, testvéreim. Akkor fontos, hogy látjunk itt, hogy mit mond ebben az első kis fél mondatban. Az egyik, amit látjunk, hogy ki színezi ezt a gondolkodást. Ő azt mondja, hogy testvéreim. Ő, amit most mond ebben az ige szakaszban, ő ezt mondja annak az embernek, aki már tapasztalta azt, amit olvastunk a negyedik és az ötödik részben, hogy az ember hitáltal üdvözül. Ez az ember már a Krisztusé. Testvéreim, kérlek tehát. A tehát szó az meg az, hogy ezek igaz, amit eddig mondtam. Én úgy érzem, hogy ez a tehát visszamegy egészen az első 11 fejezetre. Az, hogyha ezek az igazságok így vannak, akkor itt a folytatás. És utána azt mondja, hogy kérlek. Pál egy apostol volt, tekintélye volt, de érdekes, hogy itt Pál nem úgy mondja, hogy én parancsolom. Én azt mondom, hogy joga lett volna azt csinálni, ő volt az apostol. Ő volt a tekintély, de annak ellenére ő egy olyan kifejezést használt, hogy ő azt mondja, hogy testvéri, kérlek. Ő szívból kért valamit ezek a hívő emberektől, akik éltek Rómában. Ezzel a kifejezéssel kérlek, látjunk az, hogy a Pálban is volt egy pásztori szív. És a pásztor szív úgy kommunikált azok az emberek, azok a hívő emberekkel, hogy ő azt mondja, hogy kérlek. Vegyetek figyelembe ezt, amit mondok, és érdemes csinálni ezt. Kérlek, figyeljetek erre, ami most elhangzik. Az Isten irgalmára. Az alap arra, hogy teszünk valamit, az Isten irgalma. Isten irgalmas volt velünk. Isten nagyon könnyen tudta volna mondani, hogy elég. A te viselkedésedből, a te bűnödből, a te beképzeltségből elég. Többet nem fogok adni semmit neked, többet nem fogok szeretni téged. Isten tudta volna csinálni ezt, ő a mindenható. De ő azt mondja, hogy ő irgalmas. És az az irgalom azt mondja, hogy ő gyengéd. Az, hogy ő türelmes. Az, hogy ő szeret. Az, hogy ő kegyelmes. Az, hogy Isten így bántott velünk. Isten hogyan bántott veled? Valóban Isten kegyelmes volt veled? Valóban Isten türelmes volt veled? Valóban Isten az, aki kész volt megbocsátani téged, és adni egy újabb lehetőség neked? Paul azt mondja, hogy ha valóban ilyen az Isten, akkor a következőt kérek. És azt látjuk, hogy valóban ilyen a mi Istenünk. És ő azt mondja utána, hogy kérlek, hogy okos Isten tiszteletként szánjatok oda testeteket, élő és szent áldozatú, amely tetszik az Istennek. Egy érdekes kifejezés használ itt. Ő azt mondja, hogy adjatok, vagy szánjatok oda a testedet. Miért a test? Miért használja a test? Miért csak nem mondja, hogy szánjatok oda saját magad? Mert a Paul, amikor írta ezt a levelet, ő élt egy olyan kultúrában, egy olyan társadalomban, ahol a test általában az valami rossz. A test az egy akadály az ember életében. A görög tanításban a test az egy hátrány volt. De a keresztény tanításban mi nem látjuk ezt a félfogás a testről. Mi látjuk a következő években, hogy a kereszténységen belül jött be olyan tév tanítás, ahol azt mondtak, hogy a test az rossz, és a lélek az jó. Paul nem tesz egy ilyen különbséget. A Paul, amikor itt beszél, ő konkrétan azt a szót használt, hogy a testedet. És ez volt az az ikletet szó, amit Isten adta neki. Hogy a testünk kell odaszállni. A testünk az nem zárja ki az ember lelke. Mert az egyik értelemben, amikor mi beszéljük a testről, mi beszéljük a teljes emberről. De a másik, amit látjunk, amikor mi beszéljünk a testről, az, hogy a test a végrehajtó eszköz bennünk, hogy mi tudunk tenni azt, ami bennünk van. Megint azt látjuk, hogy túl gyakran van az, hogy az emberek nagyon szépen tudnak beszélni. Én az Istené vagyok. Én minden arra én követtem az Urat. De ő egyszer nem emeli fel a kezét segíteni egy másik testvért. Ő tud beszélni. De a cselekvésben valami nagyon hiányzik. És Paul itt azt mondja, hogy nem elég, hogy csak tudsz beszélni a jó dolgokról, minden keresztény kifejezés, és minden ilyen és olyan. Paul azt mondja, hogy ott nem lehet megállni, hanem ezt kell tovább menni, és ezt kell lenni a testedben, a végrehajtásban. Okos Isten tiszteletként szánjatok oda testeket éler és szent áldozat. Mi olyan sokszor hallottunk ezt, hogy ez nem furcsán hangzik, de az ember, aki akkor élt, ez a mondat, ez nagyon idegen volt. Mert ebben a mondatban van éler áldozat. Abban a kultúrában a zsidók, amikor ők gondolkoztak egy áldozatról, az első lépés, amikor hoztak egy áldozatot, először kellett megölni azt az állatot. És csak akkor lehet vinni áldozatot. Azt a kifejezés éler áldozat, az egy teljesen idegen gondolat. Hogyan lehet éler egy áldozat? Mert eddig az ő tapasztalatunkban, eddig az ő életükben minden áldozat halott volt. De Paul azt mondja, hogy legyen egy éler áldozat. Ha mi visszamenjünk a Róma 6-ba, mi látjunk, hogy akkor az ember kellett az egyik értelemben meghalni. És azt látjunk, hogy akkor miután meghalt az ember, akkor kapott egy új élet. Egy akkortól kezdve igazán élt. akkor éler volt. Szóval amikor Pál itt azt mondja, hogy egy éler áldozat, ő azt mondja, hogy ő beszél arról, hogy valaki, akiben van új élete. Ő azt mondja, hogy legyen egy ilyen áldozat. Egy éler áldozat, és nem csak éler, hanem szent. A szent az, hogy egy olyan áldozat, ami el van különítve. És Pál azt mondja, hogy ezt adjad Istennek. Ő azt mondja, hogy a mi feladatunk kínálni magunkat Istennek. Ahogyan az ószövetségi proféták látjunk, hogy az ember azt mondja, hogy Isten, én itt vagyok, én rendelkezésre állok. Ahogyan a Csepe Andrea 15 évvel ezelőtt, ha jól tudom, kb. Annyi volt, ő azt mondta Istennek, hogy Isten, én itt vagyok, én rendelkezésre állok. Én teszem az én eddig életemet az altar. És én ettől kezdve, nem feltétlenül, hogy előtte nem, de ő kifejezte azt, hogy most ettől kezdve én rendelkezésre állok. Én kész vagyok élni, ahogyan te kérsz tőlem. Én leteszem az én vágyaim, az én kívánságaim, és én odaadom az életem. Egy hallott áldozat, az csak egyszer lehet adni. De az egyik értelemben az éler áldozat benne van a gondolat az, hogy ez valami, ami folyamatos. Először csináljunk egyszer, de utána folyamatosan kell mondani azt, hogy én odaadom az életemet. Az egyik lelkész azt mondta, hogy az egyik probléma egy éler áldozattal, egy éler áldozat tud leírni az altárról. És azért van ez a folyamat, hogyha én egyszer odaadom az életemet, az egyik értelemben akkor indult egy folyamat. De nem fejeződik be az, hanem újból és újból kell állni Isten előtt, és mondani azt Istennek, hogy Isten, én még mindig rendelkezésre állok. Annak ellenére, hogy én most már van két kis gyerekem, annak ellenére, hogy most már van 10 gyerekem, annak ellenére, hogy én most már hamarosan nyugdíjba megyek, az, hogy már régóta nyugdíjas vagyok. Mindegy a családi helyzettől. Mindegyik új helyzetben még mindig kell, hogy legyen az a hozzáállás. Hogy én odaadom az én testemet, a teljes lényemet Istennek. Az utolsó gondolat az első versből, hogy okos Isten tiszteletként. Mit jelent az, hogy okos Isten tiszteletként? Megint, ahogyan néztem a különböző kommentárok, amikor a héten több mint 6 kommentárt olvastam készülni erre a napra. És lényegében azt mondnak, hogy a görög szó, amit használ itt, az a szót, amit mi fordítanunk magyarra, logikus. Valahogyan ő azt mondja, hogy ez a logikus következmény. Ha Isten olyan irgalmas volt velünk, akkor a logikus, a józan következmény az, hogy én odaadom az életemet, az okos Isten tisztelet, az Isten tisztelet szó benne van a szolgálat. Szóval azt mondja, hogy én odaadom az én életemet, hogy én bármilyen formában tudok szolgálni az Úrnak. A Bob Dylan írt egy éneket évekkel ezelőtt, és abban az énekben ő azt mondja, hogy muszáj szolgálni valakinek. És a Dylan abban az énekben ő azt mondja, hogy az ember dönteni kell, rabszolga leszel. Az egyik lehetőség, hogy a rabszolga a világnak. Egy másik lehetőség, hogy rabszolga saját magadnak. A harmadik lehetőség, hogy az Isten rabszolga. És ő azt mondta, hogy az a gondolat itt, ha menjünk vissza a Róma 6-ban, mi addig, ameddig nem megtérjünk, mi a bűn rabszolgája vagyunk. De van egy lehetőség, hogy nem tovább legyünk a bűn rabszolgája, hanem mi hozunk egy döntést, hogy mi önkéntesen mi azt mondjuk, hogy Isten, én leszek a te rabszolgád. Használd engem. A harmadik pont a vázlaton. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok. Megint láttam, hogy két szélsőség, amikor beszéljünk, hogy ne igazodjatok e világhoz. Az egyik szélsőség az, hogy mi próbáljuk teljesen más lenni, mint a világ, de annyira, hogy olyasmit csináljunk, ami nincs benne a Bibliában. Mindenki látott filmek az amisokról. Az amisok azért élnek, ahogyan élnek, mert ők próbálnak alkalmazni a Róma 12:2. És ők azt mondanak, hogy mi nem fogunk igazodni a világhoz. És akkor azt mondnak, hogy mi nem igazunk a világhoz, a férfiak, a mi kultúrában csak ilyen nagyobb bőr, hosszú fekete nadrágot fogunk használni. Mert akkor mi nem akarunk követni a divatot, amik benne van a világban. Ők azt mondnak, az amisok, és nem értem a logika ebben, de valami ok miatt ők azt mondnak, hogy a otthonunkban az ablak előtt nem szabad függönyt használni. Mert az, amit csinálnak a világban. És mi nem akarunk olyan lenni, mint a világ. Mi nem fogunk függönyt használni a mi otthonunkban. Ők azt mondanak, hogy mi nem fogunk használni egy gépkocsi. És semmi más motoros dolgot nem használjuk. Az amisok a legtöbb foglalkozik a mezőgazdaságban, és ott a mezőgazdaságban ők traktort nem használnak. Mert az, hogy olyan leszünk, mint a világ. Ha mi gondolkodunk ezen, én úgy érzem, hogy szerintem majdnem mindenki itt, esetleg mindenki azt mondja, hogy szerintem egy kicsit túlzás azt, amit az amisok csinálnak. Valahogyan nem jó értelmeznek ezt az igét, hogy mit jelent nem igazodni a világhoz. Van egy másik szélsőség, és az, hogy ez nem igazán így van, semmi nincs veszélyes a világban, mi bármit tudunk csinálni, ami létezik a világban. Igazodni a világhoz, az nem érint minket. És a kérdés, hogy a két szélsőség melyik a jó? Hol kell húzni a határt? Halljunk azt, hogy ne igazodjatok a világhoz, akkor az emberek a világban mennek mozikba. Mint hívő emberek, ez szabad vagy nem szabad? Az emberek a világban mennek színházba. A hívő emberek, ez szabad vagy nem szabad? Az emberek a világban, ők mennek kocsmakba. Ez szabad vagy nem szabad? Ha én megyek egy kocsmába, azt jelenti, hogy én igazodom a világhoz? Ezek nagyon nehéz kérdések. Én tegnap este mentem látogatni egy rendezvényre, egy bulire lehet nevezni azok az emberekkel, akivel én minden héten együtt kosárlabdázom. És az egyik családnál voltunk, szalon a sütés volt a kertben. Én igazodtam a világhoz, amikor én ettem azt a zsíros szalonat. Vagy én igazodtam a világhoz, amikor a házigazda, amikor érkeztünk, hozta ki a pálinkát. Milyen jó volt. Vezetek, sajnálom nem. De ha nem vezettem volna, mert volt egy másik férfi ott, aki szinte hívő ember, ő nem vezetett, és ő volt. A szabad, vagy azzal, hogy ő itta azt az igazolás a világ, igazolás a világhoz. Hol van a határ? Mi akarunk egy olyan határt csinálni azt, hogy egy pohár szabad, de ha már ütött, akkor olyan lett, mint a világ. Nagyon nehéz ebben a területben törvényeket hozni. A könnyebb út a törvény. A könnyebb út az, hogy fekete-fehér mindent. De én nem mondom, hogy feltétlenül sajnálom, de az a valóság, hogy mi éljünk egy olyan világban, ahol nem minden fekete-fehér. Nagyon nehéz kérdés ez, hogy hogyan tudunk nem igazodni a világhoz. Amikor a Martin Lloyd Jones tartott ezt az előadás sorozat Angliában 50 évvel ezelőtt, csak egy mondatban ő említett valamit, hogy a világban a nők festenek az arcukat. És akkor abban a kultúrában, amiben ő élt, úgy tűnt nekem, hogy amit ő akart mondani azzal, hogy nagyon sok hívő ember azt mondja, hogy ez egyáltalában nem szabad. Mert ezzel mi igazodjunk a világhoz. Valóban ezzel igazodjunk a világhoz? Van valami határ, amit kell húzni? Ha van valami határ, akkor hol van az a határ? Nehéz kérdések ezek. Hoztam egy másik dolog magammal, ezt fölhoztam lentről, ez egy olyan forma, amit a gyerekek használnak hátul a homokozóban. Kis malac. És amikor a gyerekek használnak ezt, azt csinálnak, hogy a nedves homok belenyomnak ebbe a formába. És miután belenyomnak azt a nedves homok a formába, akkor letesznek, és nagyon ügyesen próbálnak fölemelni a formát. És miután fölemelnek a formát, akkor ott homokból marad egy malac. A világnak van egy forma. És a világ minden áron próbál nyomni minket egy ilyen formába. És vigyáznunk kell. Mert az ige azt mondja, hogy ne igazodjunk a világhoz. De nem olyan egyszerű dolog ez. Nincs olyan tiszta, fekete, fehér szabályok bizonyos területekben. Van olyan, ami világos, hogy fekete. Amit a Biblia nevez bűn, az bűn. A Biblia világosan beszél arról, hogy az ember ne legyen részeg. Ha valaki részeg, akkor ő nem tud uralkodni a saját viselkedése fölül. És lehetséges, hogy az egyik embernél attól az egy kis pohár pálinkától ő már részeg lesz. Mert úgy hátra. Akkor ha az a helyzet neki, akkor azt az egy pohár se szabad. De én nem tudok egy szabályt hozni, ami legyen érvényes mindenkinek. Mindenki Isten előtt kell állni, és kell küzdködni azzal, hogy hol van a határ. Mondtam, hogy az amisok, a férfiak, ezek a fekete nadrágok, akkor mi van a nőkkel? Egy nő milyen ruhát szabad fölvenni? Szabad mennyi testet mutatni. Mennyit kell, hogy az a ruha fedjen. Fölül, alul. Van egy élv. Ne igazodjatok a világhoz. Én nem fogok hozni egy szabályt. Én nem fogok hozni egy szabályt, hogy itt föntről kivágva maximum 3 centi. Egy ilyen szabályt nem tudunk hozni. De azt kell látni, hogy a mi feladatunk nem igazodni a világhoz. Hanem. És itt jön a fontos, a hanem. Változzatok még értelmeteket. Megújulásával, hogy megítélhessetek, hogy mi az Isten akarata. A változzatok meg, a görögben az egy olyan ige, ami a folyamatosban van. A változás, ami történik az életünkben, az egy folyamat. És a folyamat nem egyforma mindenki életében. Vannak olyan emberek, akik gyorsabban fognak változni, mint másokat. Mi nem tudunk egy olyan törvényt létrehozni, hogy ha valaki nem változik ilyen, legalább ilyen gyorsasággal, akkor ő nem keresztény. Van emberek, akik egy-egy terület az életében sokkal nehezebb, mint egy másik ember. Próbálok egy semleges példát használni. Az étel. Vannak olyan emberek, akik bármit tudnak meginni, és sohasem fognak hízni. Vannak mások, ha csak ránéz egy süteményre, akkor fölvesz egy kilót. Akkor mi van, ha mi beszéljünk azzal az emberrel? Hú, te túl sokat ettél tegnap. Látszik, hogy ez a folyamat nem történik a te életedben. Vagy türelmes kell lenni vele, segíteni kell őt abban, hogy ő változzon. Egy folyamat. A másik, amit látjunk, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg, ez a változás nem tőlünk függ. Ez az Isten munkája, ahogyan Isten hozza a változás bennünk. De Isten hogyan hozza azt a változás bennünk, az, hogy még értelmeket megújulásával. Isten változza minket az ő igével. Amikor mi halljuk az igét egy Isten tiszteleten, amikor mi otthon olvasjuk az igét, amikor mi gondolkodunk arról az igéről, Isten használja az ő szava a mi életünkben, hogy ő tud változni minket. A Péter második level, az első rész, a harmadik versben, Péter azt mondja, hogy mindenre megvan neked, ami kell. Minden megvan neked, ami kell, hogy lehet élni az élet és a kegyesség. Isten adott nekünk minden, ami kell. Az ő lelke bennünk lakik. Remélem, hogy ez segít minket valamint abban, hogy mi nézünk saját magunkat. Nem az én feladatom megnézni, aki mellettem ül, és egy kritikát csinálni az ő életéről, hogy ő mennyire változott, ő mennyire igazodik a világhoz, hanem a fő feladat itt befelé nézni. Hogy Isten, én kész vagyok adni az én testemet élő és szent áldozatul neked. Rendelkezésre állok. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy taníts minket. Segíts minket látni azt, hogy mi az, amit mi kaptunk tőled, és segíts minket látni azt, hogy mi az, amit te vársz tőlünk. De segíts mi is látni azt, hogy amit vársz tőlünk, de nem vársz azt, hogy mi próbáljunk csinálni azt a saját erőnkkel. Hanem taníts minket, hogy mi tudunk függni tőled, és kapni tőled a te igéd által. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.